szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Bajnokok legújabb kiadása. Önök Nyágúi Gergelyt hallják, és egy szokatlan helyen, gyönyörű szép verőfényes napsütésben, Pécs belvárosában a Kossuth téren ücsörgünk, és mellettem, hát mondhatom azt, hogy két úriember, a Bajnokok mai vendége Sors Tamás és Sors Csöpi. Ugye abban a kivételes helyzetben vagyunk, Tamás, hogy első sétára hoztad a fiatal urat, és hát azt is elmondhatom, hogy nem volt egyszerű ezt az időpontot összeegyeztetni, a legjobb szándékkal mondom azt, hogy egy elfoglalt édesapa, egy elfoglalt most már kutyatulajdonos, és hát nem mellesleg ugye elfoglalt dolgozó ember is vagy. Mivel telnek most a napjaid?
Igen, hát köszönöm szépen először is a lehetőséget, meg örülök, hogy akkor így valóban sikerült összehozni, főleg most egy ilyen különleges helyszínen, mint a Pécsen a Kossuth téren, ugye a friss kutyámmal, meg az első sétáján. Hát sűrű napok vannak, meg hetek. Jelenleg én dolgozom a sportban szintén, ahonnan ugye jöttem, meg ami miatt így most ez az interjú így kialakult. Én a Nemzeti Sportfejlesztési Módszertani Intézetben dolgozom, és ott Baranya megyei referensként igazából próbálunk segíteni ugye az elégkeretes sportolóknak, éreklészkeretes sportolóknak, és minden igazából, ami sport itt a megyében, azt megismerni és reagálni arra, ami itt történik. Úgyhogy nagyjából így néznek ki a hétköznapi munka szempontjából, hogy járom a várost, a megyét, és különböző egyesületekkel tartom a kapcsolatot, meg különböző sportolókkal. Ezen felül meg ugye igen, apuka életet élem, családos életet élem, van két kislányom, akik nagyon féltek a kutyától, úgyhogy ez az oka annak most, hogy itt van köztünk egy pici kutya, mert ez egy ilyen terápiás jelleggel lett vásárolva, egy nagyon pici, nagyon nyugodt, cuki, aranyos kutya, és meg is lett a hatása, mert múlt héten elmentünk egy étterembe így a családdal, ahol a szomszéd asztalnál váratlanul odajött egy nagyobb kutya, és a kislányom, aki nagyon félt tőle az egyik, az odament és megsimogatta. Na most, ez még a kutya vásárlása előtt történt volna így, akkor ott kellett volna hagynunk ezt az éttermet, úgyhogy jó hatással volt így a kutya abszolút a lányokra. És igen, most lehetett először kihozni, mert most kaptam meg az összes oltását, úgyhogy ez egy ilyen különleges esemény. De hát süt a nap, jó idő van, szerintem ez egy ideális környezet most arra, hogy interjút is adjak meg hogy a kutya is itt jól érezze magát.
Beszéljünk egy kicsit Sors Tamásról, tehát eddig is Sors Tamásról és Sors Tamással beszélgettünk itt a Bajnokokban, de ugye róla azt kell elsősorban tudni, hogy kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világbajnok, úszó voltál, és hát talán mondtam azt, hogy vagy ma is, hiszen ugye mondtad, hogy a sportban maradtál és a sportban dolgozol. Egy picit hadd kanadjak akkor vissza a jelenlegi szerepeidhez. Ugye azt mondtad, hogy az LE28 program keretében segíted a különböző egyesületeket és sportolókat. Ez mennyiben érinti, ne adj isteni, parasportolókat is, hiszen azért az elmúlt időben nagyon-nagyon sok szép sikert értek el, és főleg a pécsi úszók hozták az aranyérmeket és az érmeket a különböző világversenyekről. Tehát ez kizárólag az épp sportolókra korlátozódik, vagy milyen most a kapcsolat mondjuk az Olimpiai Bizottság és a Paralimpiai Bizottság között itthon?
Ugye ők teljesen különálló szervezetként működnek, de szerintem azért próbálnak, legalábbis én is, amikor sportoló voltam, még aktív, akkor azért volt híd és volt kapcsolódás az olimpikonokkal. Nekem nagyon sok barátomnak is mondhatom, sportbarátomnak több olimpikont is. Legutóbb nemrég például egy budapesti bajnokságon voltam a Lőrinc Tomival, meg a Viktorral, és ott beszélgettünk nagyon hosszan. Tehát ők is ugye ott London óta ismerjük egymást, és nagyon jó baráti viszony alakult ki szerintem. Nyilván ők is olyan elfoglaltak, én is ritkábban találkozunk, de ha van egy ilyen esemény, vagy bármi, akkor mindig nagyon megörülünk egymásnak, és ők is abszolút sportolóként kezelnek engem, ami tényleg nagy dolog. Egyébként most friss kollega lett nálunk a Sebestyén Dalma, ugye úszó, olimpikon többszörös, és ő is nagyon jó, mert tegnap találkoztam vele először Budapesten, és abszolút így jó volt, hogy akkor a szakmabéli, sportszakmabéli kollégina érkezett, úgyhogy ez a kapcsolat megvan. Konkos Zsófiával is nagyon jól megvan a kapcsolat. Munka szempontjából is, mert ugye minden Baranya megyei különösebb sportolót kell keresnem. Nem csak épp sportolókkal, hanem itt parasportolókkal is, ugye Baranya megyében ugye Konkos Zsófia, illetve Szabó Alexandra Bocsás is itt van, aki készülnek a 28-as Los Angeles-i paralimpiára. Nem merem azt mondani biztosan, mert ugye ez nem azt jelenti még, hogy fix keretek, de hogy abszolút a realitás és az esély nagyon megvan arra, hogy ők Los Angelesben fognak képviselni majd minket. Úgyhogy igen, így nagyjából ez jó dolog így ez a munka ilyen szempontból, mert ugye én már nem vagyok benne a sportban így aktívan, de egy kicsit ez mégis úgy visszaad abból.
Miután befejezted az úszó pályafutásodat, nem tétlenkedtél, jogdiplomát szereztél itt Pécsen, akkor ez a pálya, ez most egyelőre parkolópályán van?
Igen, én jogászként végeztem 21-ben, és akkor elkezdtem rögtön jogászként dolgozni, mert amikor én befejeztem az úszást 18-ban, akkor azt mondtam, hogy hát semmi sport, hagyjuk ezt az egészet, meg akartam magam találni ugye civil életben, és aztán eltelt egy pár év, miután már végeztem is az egyetemen, megérkeztem dolgozni magában a jogászi szakmában, és aztán elkezdett így hiányozni ez a sport dolog, és aztán így adódott a lehetőség, hogy visszatudtam így térni a sportba, ami ez nagyon, nagyon jó volt. Itt egyébként mindenképp meg kell említenem a sportállam titkár urat is, Schmidt Ádámot, neki is köszönhető azért az, hogy vissza akartam menni a sportba, a sport életébe. Ezen felül meg tényleg elkezdett hiányozni. Most már úszom is. Régebben, 18-ben, amikor befejeztem, abszolút évekig nem mentem vízbe, most viszont már ott tartok, hogy már a vízbe is be tudok menni. Sőt, heti 2-3-szorra van lehetőség, bár most a kutya miatt többször nem tudtam, mert ugye most egy új feladat, és reggel már sajnos nem úgy hagyom el a lakást hajnalban, mint ahogy eddig, úgyhogy most ő egy kis nehézség, mert egy kis ék a mindennapos mozgásomban, de majd ahogy fejlődik ő is, akkor még szépen vissza tudok menni. Úgyhogy egy ilyen heti 4-5-öt én szoktam edzeni is. Van egy nagyon jó jogász barátom egyébként, aki ügyvédként dolgozik, és ővel szoktunk reggel mindig edzeni itt Pécsen hajnalban. És én napindítónak nagyon jó egyébként, mert akkor így egy kicsit tényleg este már az embernek nincs ideje, meg amikor vége a munkának, akkor már ugye gyerekekkel vagyok, tehát este nem tudnék, úgyhogy inkább fölkelek hajnalban. 5-6 óra körül, és akkor 6-7-ig szoktam edzeni egyet.
Adnám magát a kérdés, hogy vajon a Petrovanatoli úszodában edzele, és akkor itt egy nagyon-nagyon szomorú. Illetve hát nézzünk rá vissza, tényleg tekintsünk vissza örömmel, és ünnepeljük meg az életét, de sajnos mióta leszerveztük ezt a beszélgetést, ugye a legendás pécsi mesteredző, úszóedző Tolja bácsi itt hagyott bennünket. Ott úszol, illetve mik az első gondolatait, hiszen te is nála kezdtél, és tőle indultál.
Igen, és ez a szomorú hír érkezett valóban egy jó pár nappal ezelőtt, hogy Tolja bácsi elhunyt. Hát az első alkalom, amikor így az ő fia, ugye nekem a Petrov Iván szintén edzőn volt, ő értesített róla először így telefonon. Az első napon még így föl se fogtam, valahogy úgy hirtelen nem is tudott semmilyen érzés elkapni, csak fogadtam magát a hírt. Aztán másnap ütött be nagyon érdekes módon, másnap realizálódott bennem ez az egész. Ugye már azért mi 2018-ban fejeztük be együtt a közös munkát, már nem volt olyan mindennapi a kapcsolattartásunk, mint nyilván azelőtt, ugye ezelőtt meg állandóan, hát olyan volt tényleg egymásnak, mint az élettársak, ugye? Tehát, hogy tényleg többet láttam őt, mint a saját családomat, ugye hotelből hotelbe laktunk, vagy edzőtáborból edzőtáborba mentünk, úgyhogy tényleg mindennapos része volt az életemnek, meg én is az övének. És akkor így igen, előjöttek ezek az emlékek, ezek a nagyon szép emlékek, mert én nagyon jó szívvel gondolok vissza Tolja bácsira, egy nagyszerű ember volt. Többen hívtak azóta, szintén volt úszótársak, meg régi tanítványok, és pont ők is mindig ezt konstatálták, hogy egyszerűen nem tudnak sehogy se gondolni rá másképp, mint hogy egy gyönyörű szép élete volt, és ő nagyon, nagyon jó ember volt, nagyon jó edző volt. Ugye mindig vannak ilyen visszhangok, hogy az edző, az úszodai szigorok, meg ugye az úszodai dolgok, de hogy Tolja bácsi is szigorúbb edzők kategóriájába tartozott, meg ugye teljesen más generáció volt, mint a mai. Szigorú volt, de ilyen jó szívűen szigorú, tehát hogy nagyon igazságosan volt ő szigorú, viszont soha életében nem emelte föl rám a hangját, soha nem beszélt velem csúnyán, de mégis a szigorja az inkább egy ilyen tekintély szigor volt, meg következetes volt nagyon, és mindig ki tudta hozni az emberből a maximumot. nyilván, amikor az ember sokat van így, ahogyan itt említettem, akkor idő után adódik egy feszültség, és mindig nagyon jó volt, amikor vártuk, hogy hétvége legyen, mert akkor egy-két napig nem láttuk egymást, biztos, hogy is így volt ezzel, tehát nyilván egy idő után neki is elege volt belőlem, de aztán mindig jött a hétfő, és mindig mosolygósan találkoztunk, és köszöntünk egymásnak, szóval abszolút olyan volt nekem, mintha egy harmadik nagypapám lenne, úgyhogy nagyon-nagyon nagy űr lesz így bennem tényleg, és amit még egy Facebook kiírásomban is említettem, hogy a reggel, mikor lejárok az oszodába, ugye nevelési központ oszodába járok, igen, így a kérdésedre válaszolva, illetve most már Petrovanatoli uszoda, ugye illettel nevezve maga az oszoda, oda járok, és ott mai napig ott van egy zöld kis iskolapad, meg mellette egy szék, ami Tolya bácsinak volt az abszolút helye. Nincs ott elmozdítva abszolút azóta, mióta a Tolya bácsi használta. Egyszer volt egy edző, aki bevallotta, hogy hát ő egyszer így kihúzta, és leült ott edzést tartani, de egy ilyen 45 perc után elkezdte magát rosszul érezni, mert úgy érezte, hogy ez abszolút nem az ő helye. Tehát egy elmozdítatatlan helyszíne az a pad, meg az a szék ott, úgyhogy be van rakva oda a sarokba, és az abszolút olyan becsinek így egy ilyen emlékhelye már.
És elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag dinasztiát épített itt Pécsen, hiszen azóta is ugye a pécsi úszók és a pécsi paraúszók sikert sikere halmoznak, ugye jött majd Petro Viván, és hát Jancsik Árpád is az ő iskolájukat viszi tovább, nem maradtak el a sikerek. Te voltál az, aki tényleg úttörőként az első paralimpiai sikereket aratta, és talán abban az időben kezdtek el felnézni, talán úgy a parasportolókra az országos médiában és a köznép is, hogy ők igenis ugyanolyan sportolók, ugyanazt a munkát teszitek bele, ugyanazt a fáradtságos, ugyanazt a sok-sok izzadságos melót tesztek bele nap mint nap, hajnali 6-kor kelve. Aztán, hogy jött Pásztori Dóri, most itt van Konkoly Zsófi, tehát tényleg Pécsen azért valami Petrovanatoli ideérkezésvel elindult.
Igen, abszolút ez. Én azt látom, hogy egyébként évről évre fejlődött ennek az elfogadása így a paralimpiáknak. Kezdődött Dórival szintén, de egyébként mondhatom a régebbieket is, a nagymotor, ugye Vereckei Zsolti, vagy Becsei János, tehát hogy sok nagy név van, de tény, hogy így az újabb generáció például, ugye a Pásztori Dóri, meg utána én, tehát ez egyre jobban fejlődött. Azért, ha visszagondolom, 2008-ban, amikor én úsztam az első paralimpiámat, akkor még csak egy hírösszefoglaló volt, most meg már a legutóbbi párizsi paralimpiát élőben közvetítették, azért ez egy hatalmas nagy előrelépés, de nézettségben is nagyon jó, hogy végre látni, hogy azért azt is így észreveszik emberek, hogy azért ez egy nagyon nézett sport, ez egy nagy világesemény. Hiszen mindig teltházasok a paralimpiák. Én is, amikor úsztam már Londonban a 100 pillangó döntőmet, akkor ott Londonban egyszerűen több tízezren kint voltak a lelátón, és nagyon sok ember teljesen megrémisztett, sok úszótársam volt, hogy te jó Isten, mi van ott kint, mert hogy tényleg teltházasak voltak ezek a döntők, ezek az események, tehát abszolút nagy érdeklődés van a parasport irányába. Én most mondjuk azt látom, hogy utánpótlással van probléma, nem tudom, most már ugye nagyon sikeres volt maga a tokiói, meg a párizsi paralimpia, ugye a következő Los Angeles lesz. Itt már ugye azért Konkoly Zsófi is már azért idősödik, meg a Papp Bianca is, Illés Fanni, ugye a lányok, ugye most inkább női fölény van a parasportban. Valószínűleg lehet, hogy nekik azért már korukból adódóan, de Isten tehát adja le, hogy még legyen bennük több, de azért ha logikusan nézem, akkor valószínűleg nekik ez az utolsó paralimpiájuk lesz. És nem tudom, hogy utána például egy Brisbane-be, vagy egy ezt követően mondjuk kik lesznek, vagy hogyan, én nagyon bízom benne, próbálom motiválni, meg keresni a parasportolókat, ugye a munkám során is egyébként ezt próbálom figyelni, hogy bevonjam az egyesületekhez, meg a egyesületekhez, sportolókhoz a parasportolókat is. Ma például pont láttam egy kerekesszékes úriembert, aki pont arra ment, amerre én, de a lányokat, vittem reggel óvodába. Ha nem lettek volna ott a lányok, akkor gyors kiszálltam volna, és oda mentem volna hozzá, mert egy egész fiatal, ilyen 40 év körüli férfi ember volt, jó kötésű, és kerekesszékben volt, szóval megkérdeztem volna ilyenkor, hogy milyen sérültsége, ismeri ezt, mert próbálom bevonni ezeket. Viszont sokan azt hiszik, tehát hogy pont ez az, hogy már 40 éves, az viszont meg már idős, mert annyira profilált maga a parasport, hogy ez nem úgy van, hogy most valaki akkor sérülés szenved, és el kell sportolni, akkor ő rögtön paralimpikon lesz, vagy bajnok lesz, mert ezt sajnos már szintén ugyanúgy gyermekkorban föl kell építeni. Szóval inkább a fiatalokat kellene megfogni, mert hát profi lett az egész. És más országokat nézve én azt látom, hogy valahogy így utánpótlás szinten talán előrébb állnak, és mindig fura ezt, mindig felhőkölnek, mikor ezt mondom meg, hogy utánpótlás és növelés, stb. De parasportból is tanultam pótlás, de hogy egyszerűen nekem ez nem is hangzik furán, még másnak igen. Tehát valakinek hallottam, hogy ez pejoratív az utánpótlás szó a parasportban, de abszolút nem az. Ez egy abszolút egy jó lehetőség, és figyelni kellene azokat a fiatalokat is, akik bármilyen hátránnyal vannak, hogy bekerüljenek a sportolói létbe, mert ez nagy lehetőségeket tartogat, és bárhol ott lehet egy következő én. Most is akár született egy hasonló sérültséggel rendelkező fiatalember, egy gyermek, és lehet, hogy majd egyik szép múlva akár egy paralimpián szerepelhet. Tehát sokat ad ez, ugyanúgy, mint az épeknél ez a sport. Ugyanaz az életút igazából. Most nyilván annyi, hogy van egy plusz nehézség, de tény, hogy maga a felkészülés ugyanaz. Én végig épekkel edzettem, ugyanazt az edzésmunkát csináltam, mint ők. Kilométerben is volt, hogy többet úsztam, mint ők. Tehát, hogy Tolya bácsi amúgy is mindig a hosszú meg a nagy kilométerek híve volt, tehát én azért nagyon sokat úsztam fiatalként, és igen, tehát ez most már egy profi dolog lett, ez a paralimpia meg a parasport.
És ugye ez itt változatlan a bajnokok, és Sós Tamással beszélgetünk, kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világbajnok úszóval, és ha jól érzékelem, akkor az üzenet az, és tényleg ez kell, hogy legyen, hogy kortól, nemtől, mindentől függetlenül mindig mindenki sporton, és éljen egészséges és teljes életet, még akkor is, hogyha nagy isten sérüléssel született, és ugye ilyen szempontból akkor az utánpótlás minél korábban és minden fiatalabb korban kezdheti a sportolást, úgyhogy egy ilyen sérülés ne korlát, vagy ne fogyatékosság legyen, hanem egy olyan tény, amit igenis lehet teljes életté tenni, és hát ugye te is nagyon-nagyon korán kezdtél el úszni, hiszen ugye neked egy vele született rendellenésége volt ugye a jobb karodnak, és ebből kifolyólag megtaláltad azt az utat, ami tényleg boldoggá is teljesítette az életedet, de miért lett az iciri-piciri Sós Tamás, a kis Tomi úszó?
Édesanyám mindenképp szerette volna, hogy valamit mozogjak, és egyébként Tolya bácsinak köszönhető az, hogy lekerültem ugye az uszodába. Itt a Pécsi Vásártéren az én nagymamám dolgozott, lent voltam nála, amikor Tolya bácsi is épp lent volt a Vásártéren, aztán ott valahogy összetalálkoztunk, és ő volt az, aki invitált engem le az uszodába, úgyhogy az ilyen ős élményem is leginkább a Petro Vanatoli uszodával, magával, Petro Vanatolival van, ugye Tolya bácsival, mert ő volt, aki ott várt engem, meg a testvéremet is, akkor még ővel kezdtem el az úszást, és mutatta meg így az alapokat, meg ő kezdett el velem foglalkozni, és aztán végül, ahogy így tanított, úgy bekerültem a kis fiatal csoportba, és ott elkezdtem a munkát, úgyhogy ott meg már kialakult egy nagyon jó közösség, egy baráti társaság, ami aztán abszolút ott tartott engem, és velük tudtam így a fiatalkoromat megélni, úgyhogy abszolút a mai barátok is leginkább az úszásból vannak, tehát nekem a legtöbb barátom inkább nyilván a sportból van, és akkor így alakult ki ez az egész úszás. Aztán jöttek az eredmények, egy ilyen 2006 körül, 5 körül, akkor már fejlődtem, nőttem, annyit erősödtem, és akkor már úgy látszódott, hogy valami lesz ebből a 15 éves srácból. Ez ilyen 2005 körül volt, 6 körül, és akkor onnantól meg már szerencsére felfele ívelt így a karrierem. Tehát a kezdet az ilyen 2005 lehetett, és akkor 2005-től 2018-ig volt nekem a abszolút az elit, úgymond pályafutásom már.
És ugye elérkezett 2008, amikor Pekingben egyedüli aranyérmet szereztél a paralimpián. Én mégis azt gondolom, hogy 2009 volt a pályafutásod csúcs, és kérlek javíts ki, ha nem így van, de 2009-ben a riói világbajnokságon azért, ha valaki azt mondjuk, hogy 5 aranyérmet nyer, 5 különböző számban is, ráadásul különböző úszásnemekben, azért azt hiszem, hogy az tud valamit.
Igen, ott nagyon jó sikerült, emlékszem arra a versenyre. Ott hát egyrészt egy első paralimpia utáni sikerélmény volt az, ami hajtott, tehát ott annyira jó formát értem el Pekingben, hogy utána már szárnyaltam. És utána nyilván volt egy kis leengedés, de az abszolút pozitív hozadékkal járt, mert nyilván nem volt már az a... Nyilván a csúcsformát azt Pekingbe értem el. De azt is lehet mondani, lehet, hogy pont Rióba volt végül úgy a csúcsforma időzítve, ha kiveszem belőle azt, hogy mondjuk már tényleg nem volt az a lelki teher, kicsit lazábban voltam, lehet, hogy egyébként azt hozta meg a 2009-nek így a gyümölcsét. De igen, tehát, hogy ez egy nagyon jó időszak volt. Mondjuk ott még nagy könnyebbség is volt, emlékszem. De nem könnyebbség, de könnyebbség, hogy a dresszeket ugye behozták régen, ezeket a cápa dresszeket. Én még abban úszhattam, az még egy hatalmas élmény volt, és én pont olyan alkat voltam, mindig ilyen kötöttebb, erősebb alkat voltam, és az ilyen alkatúaknak nagyon jó volt, mint én, de nagyon jól fönntartott a vizen, és azzal én nagyon jól tudtam úszni, szélsebesen, brutális, tehát épeket is elérő gyorsasággal tudtam a cápa dresszben úszni, tehát hogy ilyen 25-50 métereken nagyon brutális időket tudtam jönni abban a dresszben, mondom így épeket is megverve. Úgyhogy ez nekem nagyon nagy előny volt, szomorú volt, amikor kivezették sajnos, de igen, tehát így az így sokat segített. Valószínűleg az egyvelege hozta meg azt a nagy sikert ott Rióban.
Aztán jött 2012 London, ahol így utólag olvasgattam az interjúkat veled, illetve korábbi megnyilvánulásaidat, és elmondtad, hogy hát az bizony, az egy nem egy elvárt, az egy kötelező címvédés volt, de gyanítom, hogy azért ezt a kötelező státuszt, ezt te magad aggattad rá, akár utólag, akár előre.
Én is, meg az edzők is szerintem, ezt ki lehet mondani. Tény és való, hogy az ember 2008-ban veretlen, utána 2009-ben, 10-ben, 11-ben végig ranglista vezető voltam, és veretlen voltam. Az nyilván azt adja, hogy Londonban nekem nyerni kell, hiszen annál, ha rosszabb eredményt érek el, az akkor már, tehát hogyha nem nyerek, az már rosszabb eredmény, ugye? Tehát hogyha valaki veretlen 2008-12-ig, akkor már csak veszíteni tud. És sokkal egyszerűbb az szerintem pszichésen, hogyha mondjuk ott vagy második, harmadik, negyedik helyen a ranglistán, és mondjuk hirtelen tudsz egyet ugrani föl, mint hogy végig te vagy a tetején, és mindenki téged akar elcsípni, és ilyen azért az úgy stresszes, mert ugye te csak veszíthetsz, vagy tartod azt, ami van. Úgyhogy ez ilyen szempontból volt akkor nehéz, de szerencsére sikerült, úgyhogy ennek nagyon örültem. Ha bárki megkérdezi, hogy mi volt a fő kedvenc úszásom, akkor abszolút azt tudom mondani, hogy ez nem az első pekingi, hanem abszolút a londoni, és ugye a Londont már Tolja bácsival együtt sikerült megcsinálnom, meg ott nagyon szép érmeket hoztam, ugye ott aranyezüst, bronzot sikerült, tehát hogy minden érem színéből hozhattam haza egyet, azért az is egy nagyon nagy élmény volt, emlékszem, hogy ott feküdtem az ágyban, az olimpiai faluban, és ott az ágyam mellett voltak az érmek, és minden este lefekvés előtt, ugye még nem volt úgy telefon, mint most, nem azt nyomkodtam, hanem nézegettem az érmeimet, meg olvastam, meg végre azt, amit ugye elértem, az sikerült. Sőt, emlékszem arra is, hogy a háttérképen a telefonomon, ugye ez még hát ilyen, még buta telefon volt, de már annyira volt okos, hogy háttérképet lehessen belerakni, és akkor pont a három érmet raktam ki, az aranyat, az ezüstöt és a bronzot. És akkor ez meg hatalmas élmény volt, hogy amit képet én vizionáltam, az akkor ott volt megvalósulva Londonban, a faluban, a szobámban. Úgyhogy igen, az volt a legnagyobb siker, én ezt tudom mondani, a legjobb paralimpiám az abszolút a londoni volt.
Nem tudom elhallgatni, lehet, hogy ez a napfény, de szerintem azért sokkal több van ebben, hogy Sors Tamás egy boldog ember, teljes kerek az életed, úgy érzem.
Én nagyon abszolút azt tudom mondani, hogy tényleg le is kopogom itt a padon. Nyilván vannak az ember, mint mindenkinek vannak a hétköznapban nehézségei, de lekopogom, tényleg egészséges vagyok, a gyermekeim is. Most már van egy kutyám, aki itt azóta, mióta beszélgetünk, nyugiba ül, úgyhogy abszolút minden. Én próbálottam is mindig megfogni egyébként a pozitív oldalát a dolgoknak, és azt gondolom, hogy mivel én ebben az életben mindig pozitív energiákat tettem, szerencsére, és mondom, nem akarom elkiabálni, de szerencsére az élet is eddig nekem nagyon sokat adott. Hiszek ebben, hogy ha az ember úgy pozitívan áll bele, meg ad is, akkor meg tudja találni a pozitív oldalát is az életnek és a világnak, úgyhogy tényleg most jól érzem magam a bőrömben.
És azért egy picit kanyarodjunk még vissza 2016-ban, ugye még egyszer elmentél Rióba, ott is szereztél egy ezüst és egy bronzérmet, és utána azt mondtad, hogy amikor abba hagytad az úszást, akkor tényleg úgy, hogy na most ez így elég volt, köszönöm, nem is megyek többet az úszodába. Mi volt ennek az oka, illetve mi volt, nem akarom azt kérdezni, hogy a formahanyatlás, vagy az érmek színnek a hanyatlása, de a világ ment el melletted, vagy a te intenzitásod volt már más, vagy egész egyszerűen. Azt nem mondhatjuk, hogy kiöregedtél, hiszen 24 évesen már abba hagytad, de ugye több sportról és paralimpikonnal is beszélgetve, tényleg azért három paralimpiai ciklusba beletenni az energiát és a melót, az nem könnyű.
Valószínűleg igen, amit mondtál, ez van benne. Egyrészt jöttek is a fiatalok, de tényleg, hogy én is fiatal voltam még akkor, de valószínűleg az is, amit a hozzáállás, az intenzitás, tehát ugye ez már a harmadik volt, a harmadik nagy fölkészülés. Egyrészt nem akartam magamra azt a stressz se ráratni, mint ami Londonban volt, tehát teljesen más szellemi állapotban mentem oda, mondjuk Rióba. Lehet, hogy egyébként ez volt a hátrány is, hogy nem tettem magamra akkor a stresszt. Lehet, hogy egyébként ez hozhatta volna az aranyat. Nem tudom ezt már tényleg. Meg azért nagyon sok minden van, amit másképp csináltam volna, mondjuk egy felkészülés során. Most már az ember sokkal okosabb így utólag, a tudomány is már sokkal jobban benne van, például a dietetika, a rehabilitáció, a pihenések, ezek most már sokkal jobban előtérben vannak. Az én időmben ezeket még csak így nagyjából ismertük. Van sok hiba is, amit így visszagondolva szerintem elkövettem. Hiába volt szép a pályafutásom, szerintem lehet, hogy akár egy Riót is, ha másképp csinálok, jobban lehetett volna, de nem búslakodom, mert abszolút azért az ezüst bronz is nagyon szép. Legalább ez megadta azt a pontot, mert ugye már voltak kételyek bennem a Rió után, hogy én most akarom ezt folytatni, és úgy éreztem, hogy viszont az, hogy már nem nyertem, hanem egy ezüst bronzzal zártam. Én azt gondoltam, hogy a következő paralimpiára, mondjuk ha fölkészülnék Tokióba, akkor lehet, hogy még már csak egy érmet hoznék, és akkor az meg úgy nem akartam, hogy már olyan rossz szájízzel legyen ez az egész, hogy akkor nem hoztam érmet, vagy nagy is mondjuk nem hoztam volna érmet, akkor szerintem meg sokkal rosszabbul éreztem volna magam, és így lett kerek az élet. Mindig még azt szoktam mondani, hogy ha mondjuk meg nem fejeztem volna be az úszást, akkor lehet, hogy most nem lenne két kislányom, akik vannak, ugye ők ikrek, ráadásul nehezen jöttek erre a világra, tehát sokat kellett várni rájuk, úgyhogy lehet, hogy akkor, ha most még húztam volna az időt, akkor hát abszolút nem ilyen lenne, nem így alakult volna nyilván az életem, úgyhogy de mivel most így nagyon kerek, meg jól érzem magam, ezért úgy gondolom, hogy abszolút helyes döntést hoztam azzal, hogy 18-ban azt mondtam, hogy köszönöm szépen.
Egyébként a lányok úsznak, van valamilyen szintű elvárás, vagy egész egyszerűen csak ennyi, hogy legyenek boldogok és egészségesek?
Érdekes, nem erőltetek semmilyen sportot, viszont úszást olyan szempontból azt mindenképp akartam, hogy tanuljanak meg úszni, ugye a vízbiztonság miatt, hogyha elmegyünk egy Balatonra, vagy bárhova, akkor ne az legyen, hogy nem tudnak úszni, vagy beugranak valahova egy tóba, itt Orfűn, Pécs mellett, hogy nem tudnak úszni, tehát az úszást mindenképp meg akartam, és valahogy ez tetszik nekik a legjobban. Pedig esküszöm, hogy én nem erőltettem, most már két hónapja nem is voltak betegség miatt, nem unszolom őket, úgyhogy, de valahogy mindig ők várják, nagyon szeretik a vizet, meg akarok nekik mutatni több sportágat is majd, azért ha iskolások lesznek most jövőre most szeptemberben kezdik a sulit, meg akarok nekik azért mutatni több sportágat is, és bízom benne, hogy megtalálják azt, ami majd nekik tetszik. Van persze ilyen elképzelésem, de ez se feltétlen most nagy vágy, de azt szeretném például, vagy jó lenne, ha mondjuk a hétvégék arról szólnának, majd mit tudom, amikor ilyen gimnazisták, vagy felsős osztályba járnak, hogy a hétvégén elmegyünk egy meccsre mondjuk, vagy egy versenyre, az például egy tök buli lehet, hogy akkor beülünk a kocsiba, és őket elkísérjük, és szurkolunk nekik, vagy végig kísérjük a kis pályafutásukat, ha lesz sportolói pályafutások, de ha nem lesz, akkor sincs baj. Egy dolog viszont biztos, hogy egy hetig három mozgást azt mindenképp szeretnék nekik. Néha még gondolkodom azon is, hogy valami küzdősportra egy heti egy alkalommal, mivel mégiscsak lányok, hogy meg tudják magukat védeni ebben a nagy világban, de csak tényleg ilyen alapszinten, hogy ne lepődjenek meg, hogyha esetleg éri őket valami atrocitás. Szóval ilyen gondolatok így vannak bennem, így sport meg gyermek tekintetében, de abszolút rájuk van bízva. Az, hogy most élsportolók nem lesznek, az nem érdekel. Az viszont, hogy sportoljanak, viszont azt mindenképp az ragaszkodom, hogy iskola után ne rögtön hazamenjenek, meg ne rögtön iskola kívüli baráti közösségben, hanem hogyha már baráti közösségben, az inkább egy sportközösség legyen, mint ahogy nekem is volt ez régen. De aztán lehet, hogy művészlelkek lesznek, és akkor lehet, hogy majd zeneiskolába kell vinni, nem tudom, meglátjuk. De a mozgást mindenképp próbálom. Meg azt látják igazából rajtam is, hogy én is minden reggel elmegyek úszni, vagy kondizni. Bízom benne, hogy azért beépül ez majd ő bennük is, és akkor egyszer majd egy 10 év múlva együtt megyünk reggel edzeni.
Tamás, nagyon szépen köszönöm. Órákat tudnék és tudnánk még beszélgetni, azt gondolom, de sajnos a műsoridónk véges, hiszen ez volt a Bajnokok Sors Tamással, kétszeres paralimpiai úszóval, hétszeres világbajnokkal, boldog családapával, és aki ismét most már a magyar sportért dolgozik. Tamás, nagyon szépen köszönöm az idődet, és további sok-sok sikert és jó egészséget kívánok neked is és a szeretteidnek.
Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget.
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora.
Velem a solygok én is, útba keresztettem megint, ő meg csak várt rám, és én tétován azon gondolkodtam, hogy mikor kérdezhetem meg tőle, látom bennünk fantáziát, jó vagyok-e neki egy hosszú életen át. Milyen rég volt, de most írom ki, milyen szép volt, de ne mondjuk, hogy ez a te meg én, ebből úgysem lesz már nekünk soha menedék. De még így át ezt az éjszakát ölelj, úgy, hogy utolszor hallanál. Szoríts meg, még erősebben, álmaimban majd dobog csendben. Holnap minden más lesz tán, holnap minden más lesz, tudom, de ma még veled leélem az életemért. Tudod, nem vagyok a toppon, ezért vagyok most veled olyan őszinte. Erre tekintve kérlek, higgy nekem, ha azt mondom, hogy ebben a világban nélküled nincs helyem, és a helyem volna, azt is felégetnék.
oly sokat vártam rád, és várni fogok egy hosszú életen át.
Gyere velem is igen, gyere velem is igen, hosszú lesz ez az út.
Sokat hibáztam és hazudtam, de féltem, hogyha megismersz titokban. Elszöksz tőlem, mert neked ez nem megy, hogy szeszélyes a hangulatom. Magamat egyszer lássam tisztán, végre leködözhetjük a szívünk.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban. Olasz